a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt már a Sport délelőtt, 10 óra 1 perc, a pontos idő a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg a két órás műsoridőt, méghozzá Zorán Kunticsal, aki Elpap Istvánnak nyilatkozott.
Ugorjunk vissza az időbe, nem túl sokat, egy olyan 31 évet, Brüsszelben vagyunk, a kommentátor Török László.
Hisztes, ragyogó labdával ugratja ki Koporovicsot, Koporovicsot, Kuntics, lőtt, gól! Mit csinálsz? Mit csinálsz? De gyönyörűen! Ha-ha! Kuntics volt az, aki belőtte a vezető gólt.
Na, nem csak a vezető gólt, hanem a győztes gólt, sőt tulajdonképpen a BL főtáblát érő gólt, mert ugye az ülőjúton aztán egy-egy lett a második mérkőzés. Hát Zorán Kuntics, Kuntics Zorán itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Több okból is rendkívül aktuális a jelenléted, hiszen hát egyfelől, ha más nem, ebből kiderült, hogy egykor a Ferencváros játékosa voltál, és az öreg fiúk között még most is néha pályára lépsz, másfelől viszont a Vojvodinában egyrészt játszottál játékosként is, másrészt pedig a játékos megfigyelői hálózatát vezeted a klubnak. Tehát akkor milyen érzésekkel nézted ezt a párharcot, és most nem az eredményre vagyok még egyelőre kíváncsi, hanem egyáltalán mondjuk, hogy ültél le az első meccs elé, hogy akkor most Vojvodina Ferencváros, melyik ujjamba harapjak?
Jó napot kívánok minden hallgatónak, köszönöm a meghívást. Hát a sorsolás előtt ugye ott a Vojvodinában figyeltem az emberek, milyen kívánságai vannak, és mondták, hogy hát Budapest gyönyörű szép város, meg akkor játszunk a Ferencváros ellen, meg Hajduk Split, stb. Stb. Én annyira nem voltam bátor, el kell, hogy mondjam, én inkább logikával próbálom gondolkozni, és mondtam, hogy inkább a Sheriff, ha lehet, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen lett volna nagyobb esélyünk. Hát megkaptunk, aki azt kívánta, hogy a Ferencváros megkapta, az tényleg gyönyörű, szép város, nagyon szép a stadionban játszottunk, de már lehet érezni, ugye első meccsen ott Újvidéken, hogy a Ferencváros jobb csapat. Szóval ennek ellenére, hogy nekünk másik félidőben voltak két gólhelyzetek, két kapufát találtunk, nyerhetünk is volna ezen a meccsen, de valahogy a 9 perc alatt lehet érezni, hogy jobb játékos állománya rendelkezik a Ferencváros. A tegnapi meccsről ugye hát, talán irreális volt a kép az egészről, mivel ugye nagyon hamar jött a piroslop, és így nagyon nehéz volt a Vojvodinának, hogy megnyeri ezt a meccset.
Na, menjünk vissza még a párharc elé, ugye azt nyilván Újvidéken is tudták, hogy a Ferencvárosnál váltás volt a kispadon, ugye Robikin távozott, és Borbély Balázs érkezett, a Bajnok Győr edzője, és azért ugye ilyenkor mégiscsak nyáron amúgy is egy kicsit minden csapat formálódik, de ha még az edző is új, meg a játékrendszer is új, akkor az az első ellenfeleknek azért ad egy talán egy plusz esélyt, mert a Vojvodina gondolom kevésbé, ilyen értelemben kevésbé változott az előző idény óta.
Igen, én az elnökkel, amikor beszéltem, én azt javasoltam, hogy a szakmai stáb inkább nézi a győri meccseket tavasszal, ahogy játszottak, mondom, szinte biztos voltam benne, hogy a Borbély nem fog játszani ugyanez a szisztémával, ahogy játszott a Robikin, ugye? Robikin focit talán néha túl bátor is volt, legalábbis én úgy éreztem, hogy figyeltem a magyar bajnokságot, ugye, ha jól emlékszem, a négy vesztes meccs volt az otthoni, és...
Hát azért nem lettek bajnokok.
Azért nem lett a bajnok, úgyhogy figyeltem, hogy és az elnök mondta, igen, és az az a véleményem, hogy inkább figyeljünk, hogy Győr, hogy játszott a Győr. Nyilvánvalóan elment is a pár játékos a Fradiból, hoztak csak egy játékos, egy belső véd a Franciaországba kettőből, többi maradtak, de Borbély azt hiszem már ezen a két meccsen megmutatta, hogy a tehetséges edzőről van szó, nagyon felkészült, látszik az aláírások, ha szabad így mondanom, a csapatnak lehet látni, hogy érezni, hogy mit játszanak, hogy tudják elérni az jó eredmény, úgyhogy szerintem egy jó döntés volt a Borbély hozni a Fradi kispadrájára.
Ugye Kín rendszeresen három belsővédővel játszott, támadó futó szélsőkkel, Foxy, kemény Foxterrier középpályával, a Borbély esetében itt négy védő van, és inkább labdaügyes passzolni tudó középpályás játék. Nyilván egy profi labdarúgónak több játékrendszert is kell tudni ismerni, meg alkalmazni, de mennyire, hogyan értékeled a Fradi, mennyire tudja készségszinten alkalmazni ezt az új struktúrát, amiben Borbély játszatja őket?
Hát itt minőségi játékosra van szó, tudod, szerintem az nem lesz a problémája, hogy gyorsan átveszik az játékosok ez az új stílus, ami képviseli a Balázs, ugye. Én bátran tudnám kijelenteni, hogy az idején szerintem torony magasan meg is fog nyerni a Fradi a bajnokságot. Szerintem az a véleményem, mert a játékos állománya az rendben van. Nem hiszem, hogy Győr ismételni fogja ezt az utolsó idény. Szerintem olyan középmezőn fog elvégezni. Úgyhogy de ugye úgy érzem, hogy elég nagy csönd van most a foci kluboknál, mivel nem lehet tudni, hogy mi lesz a budzsétjük, ugye nem tudom, mi lesz a Fradiban szinten ezen a téren, milyen változások lesznek, hol lesznek, úgyhogy nyilvánvalóan ettől is függ, hogy milyen játékos fogják hozni még, ugye, gondolom a Fradinak az a célja, hogy bekerüljenek a csapatkörbe Európa Ligába.
Hát igen, és ugye az átigazolási ablak az nyitva van augusztus végéig, addigra meg már látni fogja a Ferencváros, hogy milyen keretre van szüksége a következő évhez. Ráadásul magyar szabály is van, tehát továbbra is a magyarokra is nyilván figyelni kell. Lesz még itt mozgás, de a Győrnél is, mert semmi. Nincs az kőbevés, vagy Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund a Győrrel kezdi el a következő idényt is. Hát most még ott vannak, de most már a konferencia. Tehát most már a Fradi van a legmagasabban jegyezve a magyar kupa csapatok közül. Még vissza erre a Vojvodina elleni párharcra, ugye a tavaszra elég irányomta a bélyegét az, hogy egyszerre két meghatározó magyar válogatott játékos távozott a télen. Varga Barnabás ugye Görögországba, és Tóth Alexa Barnemuszba, illetve a Premier League-be, és Ötvös Bence is megsérült, tehát alig maradt, vagy kb. Épp annyi hadrafogható magyarja maradt Robi Kinnek, és a magyar ajánláshoz végig tartotta magát a Fradi. A következő év az ilyen értelemben, az előttünk álló év, az nyilván egy jó tervezhetőbb év, de ennek tükrében várható-e, hogy még érkeznek magyarok a nyáron a Fradihoz, vagy megpróbálják a saját utánpótlásból feltölteni magyarokkal a keretet, de hát az meg nem tudni még előre, hogy milyen minőség.
Hát nyilvánvalóan nem hiszem, hogy ugyanezt a hibát megcsinálják az idén is, hogy a magyar játékos, a minőségi magyar játékoshoz szenvedtek valamikor a Ferencváros, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen a téren most lesznek a gondok. Hát én úgy gondolom, hogy egy magyar játékosnak kell, hogy legyen a célja, hogy legjobb magyar foci csapatban játszanak, ugye? Az én véleményem. Úgyhogy én ebbe hiszek, hogy a vezetőség és edzővel együtt ugye időben reagálnak és hoznak még minőségű magyar játékosok, és hogy ne legyen mondom még egyszer problémája, milyen volt tavaly ezen a téren.
Hát amikor te a Ferencvárosba kerültél 95-ben, mert ugye mindenki úgy beszél, hát Kuntics a Fradi, de igazából egy idényt töltöttél a Fradiban, ugye azt a híres idényt, amikor a BL főtáblás volt a csapat, de akkor hát a csapat nagyja alig volt légiós, Kuznyecov volt, meg szerbek voltatok, Kopunovics, Milovanovics, meg te, körülbelül ennyi légiós volt azt hiszem a csapatnál, és szinte mindenki, a nagy többség saját nevelésű játékos volt akkor a Fradiban. Tudom, hogy a világ változott, de például a mai Vojvodinára, ha ránézek, ott is azért elég kevés légiós van, tehát mindent összevetve szerbek adják a csapatnak a pályán is, meg a kispadon is a nagyját. Te ugye ott vagy a játékos megfigyelők élén, milyen koncepció szerint rakjátok ti össze a Vojvodinában a keretet? Hány százalék saját nevelés, hány százalék máshonnan igazolt játékos a szerbek között?
Nagyon figyelünk a saját utánpótlásunkra. U17-es csapatunk az megnyerte a bajnokságot, ami elég szép siker, mivel ugye a Zvezda még a Partizán ezen a téren előbb járnak, mint mi, de mondom, tavaly mi nyertünk meg azt a bajnokságot. Vannak sok tehetséges játékos, igen, csak itt nagyon, hogy is mondom, óvatosan kell lenni, kell találni ezt a balansz,
egyensúly. Igen, a balansz is jó.
Igen, egyensúly kell találni, hogy nem szabad, már jó, mondjuk van a pár nagyon ügyes tehetséges játékos, rakjunk be a csapatba, azért nem így működik a dolog, nagyon óvatosan kell bánni velünk, főleg úgy, hogy mivel mondom, a Vojvodina célok elég komolyak, mert a tavaly mi másodikok lettünk, a Partizán mögöttünk lett, szóval ez nagyon régen történt ilyesmi. El kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a hagyomány alapján az Vojvodina az harmadik klub Szerbiában, de tavaly mi azt a Partizán tudtuk átugrani a tabellán, és ez elég szép sikernek számít. Úgyhogy az idén is elég hangosan terveztünk, hogy bekerüljünk a hocsinak a valami csapatkörbe, de sorsolás volt kegyetlen, és ugye első meccs játszottunk a Ferencvárossal, most a következő ellenfélünk Ajax lesz.
Igen, mert persze a Fradinak is az Ajax lett volna, aki kap. Hát az.
Igen, úgyhogy ez nem volt szerencse ezen a téren, de mondom...
Bocsánat, közbevágok, ez az a konferencia liga, amit arra találtak, hogy a kis csapatok is vigyék valamire, erre egy Ajax, egy többszörös bek és BL győztes Ajax jön szembe a második selejtező körben.
Pontosan. Úgyhogy tegnap is Kispadon szép számunk voltak a fiatal játékosok, aki mondom a saját nevelés játékos. Szerbiában szintén van ezt a fiatal játékos szabály, kettő fiatal játékosok játszani kell 9 percig. Úgyhogy mondom, az legfontosabb, hogy ez egyensúlyt találunk. Nem könnyű hozni Nyugat-Európából játékos Szerbiába. Még, hogy is mondtam, elég rossz hírek van, mondjuk a szerb országban, ha szabad így mondom, akkor milyenek a körülmények, stb. El kell, hogy mondjam, hogy inkább színesború, vagy őket valahogy könnyebb tudjunk hozni, olyannyira nem válogatnak, de nyilvánvaló ők élvezik elsőségi mondjuk a fizikai térenét, szóval atletikusabbak mondjuk, mint a fehér emberek, ha szabad így mondanom, úgyhogy vannak azért náluk, hát mondjuk a Bami Delle, aki Ferencváros játékos, ő Vojvodinából jött, ugye Fradiból, és örültem, hogy mikor látom, hogy jól játszik, és ott nagyon hasznosan Európában is. Hát
mindjárt a kinti meccsen ülött a győztes.
Kinti meccsen rúgott gól is, igen. Úgyhogy igen, mondom, ez itt legfontosabb, hogy egyensúlyt találjunk. És visszatérve, hogy mondtad, ezt a korosztály, ami 95-ben bekerült, hogy a bajnok csapatkörbe, bajnok liga csapatkörbe, ugye többsége voltak a magyarok. Tehát más világban most élünk, persze, de valami szinten talán elveszít az identitás. Én jobban örültem volna, jó, én külföldi vagyok, de én jobban örültem volna, ha inkább a magyar játékos a többsége lenne most a Ferencváros. Ez az én kívánságom.
De téged nagyon gyorsan elfogadtak, befogadtak a Fradinál, nem?
Hát nyilvánvaló...
Mondjuk gyorsan rúgtad a gólt Brüsszelben, az sokat segít.
Igen, könnyen. Meg az egy másik dolog az, hogy mi tényleg próbáltunk nyelvet megtanulni, szóval mi nem tudtuk magyarul se a Dejan, se a Goran, mikor ide kellett Magyarországon, és próbáltuk beilleszkedni, szóval én nagyon örültem, mikor láttam, hogy valaki, mint külföldi, elkezd tanulni a nyelvet ott, ahol játszik, szóval nálunk van egy román játékos, aki szintén nagyon beszél szerbül, és nagyon becsülöm, mert szóval és gondolom az is.
Szerbek ebben mindig élen járnak. Tehát nem csak a futballban, kosárlabdában és vízilabdában, és aki Magyarországon van, az esetek többségében pillanatok alatt tud kommunikálni. Nem tudom, ez mitől van, de valószínűleg azért, mert ott is azért van magyar környezet, és nem tudom, de na, visszatérve még a Vojvodinára, mint szerb csapatra, Nyilván a Vojvodina Szerbiában nem a Fradi, mondjuk a Svena Zvezda a Fradi Szerbiában, de a Partizán is azért inkább azt közelíti adott esetben, mint Vojvodinát, még akkor is, ha most mögötte végzett a mögöttünk levő idényben. Mennyire nehéz megtartani? Tehát a Svenának és a Partizánnak az elszívó hatása az milyen Szerbián belül? Tehát egy Vojvodina mennyire tudja megtartani országon belül a saját tehetségeit?
Hát mondhatnám azt, hogy könnyebb, mivel ezek a fiatal játékosok tudják, hogy ha bekerülnek a felnőtt csapat keretbe, és megkapják a lehetőséget, és játszanak, akkor az valószínű a klub gyorsan fog eladni őket. Érte, szóval...
Külföldre.
Külföldre, nyilvánvaló, igen. Igen. Úgyhogy van pár példám, én már majdnem 3 év ott dolgozom, és már pár fiatal játékos sikerült eladni, egy csatár 3,5 millió euróért Millwallból, Championship-be. Tavaly eladtunk egy ballbackünk, aki 2005-ös korosztály, 2,5 millió euróért. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó a szerb foci, mint a kiugró deszka vagy lépcső. Ugye szerintem az előnye, ha szabad így mondanom, a szerb bajnokságba, hogy azért jönnek a menedzserek, jönnek a scoutok, jönnek a külföldi klubok képviselők, és akkor nézi jól.
Hát meg ez történelmileg így van, mert amíg Magyarország még 90-ig be volt zárkózva, a jugoszlávok 60-as, 70-es, 80-as években edzők már mindenhol ott voltak, innentől a játékosok is mindenhol ott voltak, mert igen, ahol már edző ott van, ott már játékos is ott van, és valahogy inkább szerves részeivé lettek a nyugat-európai futballnak, mint mi.
Ez így van, ez mert hagyomány,
hogy szabad
így mondanom. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most a helyzet a magyar fociban, mert a budgetőd nem lesz ennyi, mint eddig, miből fogják élni ezek a klubok, szóval...
Hát mondjuk ez a Fradira talán a legkevésbé, mert a Fradi az UEFA-tól ugye 7 év zsinórba ott van az alapszakaszban, azért az ott súlyos pénzek, és mondjuk Tóth Alex átigazolási pénze is magyar léptékkel egy extra pénz.
És tehát, a többiek?
Hát az megint egy, hát azért csak van piac is a világon, majd akkor tanulnak onnan élni.
Igen, igen.
Meg mondjuk egy Újpestnek a MOL azért a tulajdonosa, szóval azért van.
Igen, de itt most a scouting ez nagyon fontos, hogy ha találják olyan játékosokat, hogy piac képesek.
Elértékelődik a scouting, az biztos.
Ez biztos, ez 100%.
Hát már csillog is a szemed, tehát még szerepet imádom, is válasz.
Imádom ezt a munkát, nem annyira stresses, mint az edzői munka, ugye? És általában, ha nincs eredmény, nem szoktál scoutot kirúgni, hanem az edző vagy a sportigazgató.
Na, csak megszületni volt nehéz. mennyire vagy, tehát nyilván egyfelől érzék is kell hozzá, hogy észrevedd a talentumot egy fiatal játékos, a másfelől valahol tudomány is, hogy mert az sem mindegy, hogy az egyébként mennyire állóképes, mennyire terhelhető, mennyire sérülékeny, tehát hogyan össze az egész, amikor valakit kiszúrsz, akkor hogyan térképezitek fel, hogy ő tényleg alkalmas arra a szintű futballra, amit mondjuk a Vojvodina igényel?
Nekünk van több platformák, ami ezek a videoplatformák, a Vyscout, a Sportbase, és ott mit kezdtünk bányászni, én így szoktam mondani, hogy mi nézünk a kis videó akció, különböző játékosok, és akkor, ha megtetszik valaki, akkor megpróbáljuk élőbe is megnézni. Hát, hogy is mondom, szerintem ez nem lehet tanulni, hogy legyen valaki jó scout. Ez az én véleményem. Vagy van szemed, vagy nincs szemed. Talán nem leszek nagyképp, ha azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nekem van ilyen tehetség, hogy tudok megállapítani, hogy mi lesz ebből játékosról. Mert mondjuk, ha mi nézünk egy U17, U18 meccset, és akkor nagyjából minden 10-en tudjuk nézni, hogy ki jó játékos, mondjuk a 22 játékos között, aki a pályán vannak. De ennek a játékosnak, aki mondjuk minden 10-en legjobban tetszik, mi a végső potenciál, érte? Szóval én úgy érzem, hogy nekem van ezt a képességem, és nagyjából tudok. Testbeszéd, testbeszéd, az nincs, a platformon nincs olyan dolog, hogy testbeszéd, egy játékosok is nézzük meg, hogy milyen a testbeszéd, hanem ezt próbáljuk a testbeszédet olvasni, hogy neki a milyen karakter.
Élőben.
Élőben.
Ott a pályaszélére.
Ott a pályaszélére, igen. Szóval azért csak egy kis apróság, ami nekem rengeteg segít. Van statisztika? Statisztika, én hiszem, meg nem is nagyon.
Fontos, de nem kizárólagosan fontos.
Pontosan. Nekünk van egy nagyon nagy példa, hogy statisztika ez annyira nem a legfontosabb dolog. Kerestünk egy winger, szélső támadó, és ajánlottak egy Franciaországból KN csapatból egy játékos, aki nagyjából csere volt. Néztünk a platformok, a videók, stb. Néztünk nagyon labda, ugyanis nagyon jó cselez. Beadások nincsenek, mint a szélső, de ő minden passzba keresik a legjobb megoldást. Ő nem akar, hogy beadni, és lesz, ami lesz, hanem mindig próbálja olyan célszerű passzokat a 16-oson belül bepasszolni. És akkor mondtuk, néztük a statisztikát, mondjuk a KMB játszott 44 meccs, 2 gól, 2 gólpassz. Ez nagyon vékony, ugye? Yeah. És akkor néztünk, utolsó meccs, amit megnéztünk, hogy 0-0 játszottak ezt a csapat, a játékosunk négy olyan szituáció előkészített a csapatársainak, de ebből nem lett gólok. És akkor úgy mondtuk, na hozzunk ezt a játékos. Meg nem szabad elfelejteni.
Hát Francia... meg nem feltétlenül kell szélen játszatni egyébként.
Igen, de mi pont a szélső kerestünk. És akkor de Francia második osztály, ez nagyon erős. Nagyon erős. És akkor mondjuk, jó, próbáljunk idehozni. Kérdez, a játékos, van-e kérdő? Nyilvánvaló, van, persze, mert ott nem játszik. 100 000 euró fizetünk érte. Jön Szerbiából, 14 gól rúgott, egy másfél, 11 gól, és 10-11 gólpassz. Egyik legjobb szélső volt. Szerbiából ellottunk 2,5 millió eurót. És szóval, ha figyeltünk a statisztikát, akkor nem biztos, hogy hoztunk volna, de mi látunk benne a potenciál. És ez nagyon fontos. A potenciál végső határa. Na most az megállapítani, ez nagyon fontos.
Ez a művészete a scoutságnak. De hát mindjárt még mindjárt jönnek a hírek, de még a hírek előtt Szűcs Kornél hogyan került Újvidékre, illetve mi a véleményed róla? Beszélünk majd a hírek után arról is, hogy mi volt a tegnapi mérkőzésen, ugye, mert végül is az ő kiállítása alapjaiban el is döntötte a párharcot, azt kijelenthetjük, de most ne erről essék szó, hanem azokról a skillekről, amik miatt ő ott játszik Újvidéken.
Szűcs Kornél úgy került a Vovinához, hogy az elnök elküldte nekem a screenshot a Transfermarkttól, mert valami játékos képviselő, menedzser ajánlotta nekik, és akkor átküldte nekem, és nekünk az a feladat a scoutoknak, hogy megnézzük ezt a játékos, és akkor írjunk a véleményt az elnöknek. Mi hárman megnéztünk alaposan, írtunk a vélemény, a stőcskörnek milyenek a kvalitásai, milyen mérnökségű játékos, mi a hiányosságai, szóval ez együtt, és akkor mi azt írtunk, hogy ebben pillanatban ő jobb, mint a mostani belső védő. Ennek ellenére, hogy az utolsó időben Championship-ben inkább jobb back poszton játszott, és akkor mi nem eldöntöttük, az elnök eldöntött, hogy hozzunk a Kornélt, kiválóan játszott magyar bajnokságban, szerb bajnokságban, elnézést kérek, szerb bajnokságban kiválóan játszott, csak mindig, ugye, sok játékos tud játszani Vojvodinában, időzében mondom, a szerb játékos, sok játékos tud játszani Vojvodinában, és leszünk negyedik, ötödik, hatodik, vagy második, nem tudjunk, de a mi szándékunk az, hogy minél több olyan játékos hozunk, akivel tudjunk elérni a klub céljai, és a klub céljai az volt, hogy európai bajnok. Igen, kupa szereplés, próbálj kiharcolni. Szóval, és ennek alapján vannak osztályzat, van A, B, C és D osztályzat nálunk a scoutingban. És mondom, Kornél, mondom egy egyszer, kiváló srác, gyönyör, nagyon jó, alázatosan csinálja, abszolút nincs semmilyen gond a szerb bajnokságban. Na most elkezdtek az európai meccsek, ugye? Első meccsen elcsúszott.
Igen.
Igen.
A győztes gólnál?
De a győztes 2-es gólnál, igen, és tegnap nagyon
9. perc.
9. percben kaptunk pirosat.
Jó, igen. Ezzel folytatjuk mindjárt a Vojvodina Ferencváros párharccal, Kuntics Zoránnal, előbb azonban jönnek a hírek.
Zorán Kuntics hamarosan jön vissza a folytatásban Elpap Istvánnal együtt.
Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.
Hiába hívlak, tudom, fel sem veszek. Ha mégis azt mondod, tele anod veszed. Amit ma megkapsz, holnap el is dobod. Ha velem vagy, folyton csöng a telefonod. De ha lelépsz, kéred a térebet, a bizalmat szívod és a
termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szoboszlai Dominik hosszabbított Liverpoolban, felülvizsgál több autópálya koncessziót a szaktárca, ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool-lal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott, akkor pont az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyed döntőben. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Poják Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen.
Sporthírek.
Őrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztúító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Form 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VBL lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. További híreink következnek. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncesszió szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől egy a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó cég üzemelteteti a Budapest-Dunaújváros szakaszt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat. Vitézi Dávid szerint a döntés úgy született, hogy érdemben nem vizsgáltak olcsóbb lehetőségeket. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. 2 napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábbinál közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a Magyar Közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Ma rendezik meg a Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A csimpázokat ünneplik ma a Pécsi állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpáns csörgőket, és lehet készíteni csimpáns csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodall-nak a tanzániai táborát idézi.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő és Bakk között a...
Közlekedés!
Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő és Bakk között a növényzetet gondozzák mozgó terelés mellett. A 39-es kilométernél a belső sávot lezárták, jelenleg 4 kilométeres a torlódás. Aztán erős a forgalom az M7-esen Letenye felé Érdnél, a 16-os kilométernél torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül, napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Take us so far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars,
strung out old stars.
Plain talk, served us so well,
served us so well.
We traveled through hell,
traveled through hell.
Know how we fell.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók, ez a 109 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban ugyanúgy Zorán Kuntics, illetve Elpap István következik.
Továbbra is a mikrofonnál Elpap István, velem szembe pedig Kuntics Zorán, hiszen egy Ferencváros Vojvodina párharcot rendeztek, ki ne tudná, Ferencvárosban töltöttél egy évet, egy olyan évet, amikor még a első magyar bajnokok ligája csoportkörös Ferencváros játszott 95-ben, 95-96-ban, illetve most pedig a Vojvodina alkalmazásában vagy a játékos megfigyelői hálózat vezetője. Szűcs Kornélról beszélgettünk, Szűcs Kornélnak a, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy hibája, mert ugye elkésett a mérkőzés 9. percébe. Ez gyakorlatilag mindent alapjaiba fölborított, ha volt meccsterve a Vojvodinának, meg volt a Ferencvárosnak, bár pedig nyilván volt. Amúgy sem egyszerű egy hazai vereség után visszavágót játszani, Borbély Balázs meg azt mondta, hogy ő neki lámpaláza van, mert még a Groupama Arénában tét meccsen nem szerepelt a csapattal. Hát ez a lámpaláz, ez szerintem oldódhatott a 9. percben, mert azért edzőként ő érezhette, hogy innentől ezt a mérkőzést nem csak, vagy a továbbjutás nem csak megoldható, hanem ez a mérkőzés nyerhető, és egy győztes meccs önbizalmat is ad, és a Fradi ilyen szempontból nagyon jól jött ki ebből a párharcból. Hát Vojvodina gondolom kevésbé, milyen volt a reakció Újvidéki részről a párharc végén?
Hát most mindenki tulajdonképpen sajnálta az, hogy a corner megkapta a uténtelenül becsúszás után megkapta ugye a jogos piros lapot. Kár.
Gólhelyzetet akadályozott meg, ahogy a paragrafus szerint van, ugye?
Így van. És szóval jogos volt szerintem az kiállítás. Kár érte, mert nem fogok tudni, ugye soha, hogy mi lett volna, ha maradtunk volna a 11 meccs végéig. Szeretném talán egy kicsit hangsúlyozni, hogy tényleg első meccsen ugye nekünk is volt a gólhelyzeteik, hogy mi nyerhetünk volna ezt a meccset is, de valahogy mi tudtunk bizonyítani, hogy tudjuk nagyon kellemetlen ellenfele lenni. Mondjuk a szerb bajnokságban mi kétszer egymás után megvettünk a Zvezdát, ami nem is emlékszem, mikor történt ilyesmit, úgyhogy vannak, vagy voltak módszerek, hogy tudják, mint erősebb csapat ellen játszani, de mondom, a piros lap után az már. Én akkor csak hát azt kívántam, hogy ha lehet, hogy 60 percig, ha Fradi nem tud gólrúgni, akkor esetleg elkezdte volna gondolkozni, hogy na most mi van, ha esetleg Vojvodina berúg egy gól, mert én tudtam, hogy lesz valami, és szint volt is, ugye a 2-0, azt hiszem a kettő ilyen gólhelyzeteig, a kaparalövések, ami...
De akkor már 2-0 volt.
De már 2-0 volt.
És a szünet már 2-0 volt, onnantól már nem nagyon voltak szerintem
kérdések.
Mondjuk, ha Borbély Balázs fejével gondolkodunk, mennyit lehet profitálni egy ilyen továbbjutásból? Nyilván lelkületileg sokat, tehát meg a csap győzni jó, és akkor az öltözőben is jó a légkör. Nem is hiszem, hogy itt túl sok szakmát kell mögé gondolni ennek, hogy 10 ember ellen játszott a Fradi, de legalább 10 ember ellen úgy játszott, hogy rúgott 3 gólt, tehát legalább nem tette nehézzé magának a helyzetét. Szóval most Borbély Balázs szemével, vagy fejével, ha próbálsz gondolkodni, akkor te hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést?
Lehet érezni, hogy azért Balázs hogy is mondom, a másik meccs után is ő mondta, hogy nem hiszi, hogy a visszavágó ez könnyű lesz. Ennek ellenére, hogy nyert a Fradi ugye Újvidéken, azért egyfajta egészséges óvatosság van benne, szóval ő nem olyan fiatal edző, aki na most nyertünk, hogy na gyere, most megyünk, rögünk egy 5-ös 6-ast hazai pályán. Szóval nekem tetszik az ő gondolkozása, és úgy érzem, hogy az idény a Ferencvára sokáig fog vinni európai kupa szereplésen, legalábbis az én véleményem. Ennek köszönhető, hogy nagyon a felkészült edzőről van szó, és lehet látni, hogy már most, hogy játékos mennyire tisztelik őt, ennek ellenére, hogy a fiatal emberről van szó, lehet érezni, hogy nagyon gyorsan megtalált a közös hang a játékosokat, lehet érezni mondjuk a Keita játékával, hogy mennyire másképp játszik Keita, mondjuk amilyen Robi Kénel, ahogy játszott, szóval...
Ha játszott, mert ott szinte nem is játszott.
Pontosan, úgyhogy
Hát ő egy óriási erősítés, úgyhogy nem került különösebb pénzbe, mert ott volt.
Abszolút.
Abu Fani volt ilyen, akit fél évig jegelt, nem is nevezte az Európa Ligába, és tavasszal meg hirtelen megtátosodott, más kérdés, hogy most elment.
Igen, Zvezdában. Igen, és nagyon dicsérik.
Vele fogsz találkozni még.
Igen. És szerintem nem csak a Keitára, hogy a minden játékosról szerintem az ő képessége, hogy mármint a Balázsnak, hogy tudja közös hang találni a játékos, ez nagyon fontos szerintem. Úgyhogy szép év jósolok, hogy csinálok a Ferencvárosban, mert mondom, egy jó lépés volt hozni a Balázs. Ennek ellenére, hogy nyilvánvaló Győrben nagyon haragszanunk rá, mivel ugye nyert a bajnokság, és utána átment a konkurens.
Hát igen, de volt ő már korábban is a Fradinál. Tehát nem arról van szó, hogy egy győri srác hirtelen ott hagyja őket, hanem ilyen az edzők élete. Szerintem ez nyugvó pontra fog előbb vagy utóbb jutni. Az első meccsen kezdett Lisztes Krisztián, aki mögött aztán szintén elég zilált évek vannak, mert azt a pályát nem futotta ki ugye Németországban, amit esetleg sokan jósoltak neki, ugye vissza is került most már másodszor kölcsönbe a Ferencvároshoz. Úgy néz ki, vagy úgy nézett, hogy Borbély Balázs megadja neki a bizalmat, nem igazán ment neki a játék, volt egy nagy hibája, le is cserélték a szünetbe Újvidéken. Most nem volt kezdő, de most is pályára lépett. Mennyire nézed őt másként? Hát a papa mégiscsak játékos társad volt, hogy más nem mondjak, tőle kaptad azt a labdát Brüsszelbe, ami a Fradi közönség szívébe téged elhelyezett valószínű örökre. Szóval, amikor egy Lisztest látsz a pályán, akkor mire gondolsz, és amikor ezt az ifjabb Lisztes Krisztiánt látod, akkor te mit tanácsolnál neki, mert a tehetsége ott van, és valahogy az áttörés az nagyon hiányzik nála.
Azt tudom javasolni, hogy minél több időt töltse az apukával, és figyelje minden szavakra, ami az apukája elmondja neki, mert az apukája példaképe volt az edzésen, a meccsen, a munkamorál nagyon magas szinten van, alázatosan csinálta minden. És szerintem az ifjabb Lisztesnek hiányzik ezt a fajta hozzáállás, szóval mondjuk Újvidékén ugye mi úgy rúgtunk gól, hogy sarkozott a sarok, vagy a sarokba, szóval ez elég felelőtlen.
Hát 5-0-nál se, de...
Igen, úgyhogy Talán egy technikailag, talán képzettebb, mint az apukája, ami volt, gondolom én, talán nagyobb tehetség van benne, mint az apukája, ami volt, de viszont mondom, az apuka, ami elérte ezt, ugye nagyon magas szint, hát, ő elérte
a pályafutáson. Bundesliga bajnok volt, hogy más nem mondjak.
Pontosan.
Már nem sok följebb van.
Úgyhogy nagyon ismerem a Krisztián, szoktam játszani vele is az öreg fiúból, és mondom, azt tudom javasolni az ifjabb Krisztiánnak, hogy minél több időt töltse az apukával, figyelje rá, és próbálja elfogadni az ő tanácsait, mert ebben biztos vagy benne, hogy csak így tudja fejlődni. Mert tehetség az megvan, csak változtatni kell pár dologba.
Ugye rengetegen távoztak a Fradiból, de jellemzően nem olyanok, akik eddig túl nagy nyomot hagytak volna, mert a Fradi egy akkora kerettel rendelkezett, kölcsön volt adva rengeteg játékos, és most kicsit nyilván az idők szavára hallgatva, mert azért a büdzsét is figyelni kell, most kipucolták a keretet, de persze azért elment Makrekis, elment Abufani, elment Sissé, tehát olyan játékosok is mentek el, akik valamikor biztos meghatározóak voltak, lehet, hogy az utóbbi időben pont Abufanit leszámítva kevésbé, de azért így sem néz ki vékonynak a Fradi kerete. Még Lenny Joseph egyenesen a világbajnokságról érkezett, ugye, hát szünetbe ő állt be Lisztes helyett, ugye, Újvidéken, most már elfoglalta a helyét. Ezzel együtt egy, és támadó, ott van Akolace, ott van Kovacevic, ott van Gruber, ott sokan vannak, de egy Varga Barnabás, az egy fej, az nem hiányzik ebből a Fradiból? Vagy a Borbély majd megoldja, hogy ne arra legyen kihegyezve a Fradi játéka?
Én úgy gondolom, hogy mikor Kovacevic hozták, az jó elképzelés volt, mivel
ugye ő cejébe
játszott, és én ott voltam többször céli meccsen, mert volt egy játékos, aki minket nagyon érdekel, és tulajdonképpen Kovacsics, mondom, élőben nagyon, nagyon gyakran látom, és olyan típus játékos, aki kontrázni vele nem lehet, mivel ugye inkább ilyen darabos típus, nem egy atléta, nem egy sprinter a játék, nem egy sprinter a csatár, de viszont 16-osan belül nagyon brusztulós, nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, szóval, és ő valószínűleg nem fog egyedül eldönteni a meccseket, hogy kicselezik három játékos, semmi képes, őt kell kiszolgálni. Úgyhogy én úgy éreztem...
De ezt még a Fradi eddig nem tudta megoldani. Ezt a Fradi eddig nem tudta valahogy megoldani. A Kovacsevicsnek a megfelelő kiszolgálása, vagy ő nem volt rá alkalmas, nem tudom, de valahogy még a kémia nem jött össze.
Igen, igen, de fél évre van, ugye?
Igen.
Most télen hozták.
Hát a Varga pótlása.
Varga pótlása, igen.
Rúgott gólokat, tehát nem arról van szó, hogy semmi, de ugye ott mindenki azt várta, hogy na, akkor így teljesen egy az egybe pótolni Varga Barnabást.
Igen, igen, nem, mert Varga Barnabás nekem egyik kedvenc játékosom volt, mert hihetetlen milyen a fejjátékos, szóval ez fantasztikus, tényleg nagyon jó tudja, lehet kombinálni vele, szóval ez abszolút az én mondom egyik kedvenc játékosom volt a Fradiban. És mondom, Kovácsevics nehéz játszott, ő célbe játszott, mindig kezdő volt, tehát szóval, de és idebe kerültek, hogy jönnek a Ferencvárosba. Itt vannak csatárok, itt van Joseph, itt van a Bamidele, itt a Gruber, szóval itt van konkurencia, itt igazán a céljában nem volt konkurencia, itt szóval, és lehet, hogy ő ezt a, hogy is mondtam, egyszer játszik, utána nem játszik, stb. Ez játékos, nagyon kevés játékos van, aki ilyenfajta játékrendszer, szabad is mondanom, nyugodtan tud elviselni, egyszer játszom, utána háromszor nem játszom, stb. De szerintem én főleg a hazai bajnokságban, főleg olyan csapat ellen, aki kőkeményen védekezni fog, ő nagyon kellemetlen tud lenni, az az én
véleményem. Ilyen csapatok vannak a magyar bajnokságban, a meccsek többsége ilyen,
szóval ilyenek ellen szerintem a Kovácsevics játéka nagyon hasznos lehet. Joseph-ról beszélünk, inkább beszélünk a gyorsaságról, és a gyorsasághoz kerül terület. Szóval, ha kőkeményen védekeznek, akkor a terület nincs.
A Joseph majd a Twente ellen jó lesz.
Pontosan. Európában ő, meg a Jusuf Bamidele szerintem hasznos lehet, de mondjuk magyar bajnokságban én látom fantáziát a Kovácsevicsen, mert egy nagyon nagy munkabírású, szóval nem sajnálja a saját testedet, szóval nagyon harcias típus, úgyhogy sok gól várom tőle az idény.
A Vojvodina hova fut ki idén? Partizán elé, vagy a Partizán mögé, hogyan látod a újvidéki esélyeket?
Hát...
Nem az Ajax ellen otthon.
Nem az Ajax ellen, de mi játszottunk Ajax ellen két év előtt.
Na.
Igen, ott...
De hát barátságos meccset?
No. Vagy selejtező,
na, azt nem tudtam. Jó.
Persze, két év előtt ott játszottunk, hogy csinnak a Amsterdamon. 85. perc, a csatárunk 0-0 volt, 88. perc, vagy 5. Csatár ment a kapusra szembe, kapuvá talált. Kontra, kaptunk gól, kikaptunk 1-0. Szóval igen, nagyon játszottunk a Amsterdamba, és a Viszovágó az nem új vidékén, hanem a Bácskotópolyán játszottunk, és ott kikaptunk 3-1. Úgyhogy tudjuk, milyen erő képviseli az Ajax.
Hát meg ők is tudják, hogy mire kell számítani, akkor ezek szerint a Vojvodinától.
Igen. Ami picit én egy kicsit, hogy is mondom, nálunk, tudod, a szerbek nagyon, hogy is mondom, a mentalitás más, mint a magyaroké, vehemesebbek, van egyfajta eufória, tudod, másodikon lettünk, és akkor most megyünk, megverünk a felé. És én nagyon, nagyon régen megtanultam, az eufória, ez első lépés a vereség felé. Így szokott lenni. Na most azon a téren nekünk még tanulni kell. Az, amilyen egy kicsit ott a szerb kluboknál, én azt szeretném egy picit, hogy kevesebb eufória legyünk egy kicsit alázatosabban, és akkor talán tudjunk elérni ugyanez az eredmény, milyen elértünk az tavaly, vagyis utolsó bajnokságban.
Hát nem tudom, a Fradiba mekkora az eufória, nyilván megkönnyebbülés azért van, mert fontos volt, kötelező volt, legalábbis így kezelték, és tovább jutottak, és nem az Ajaxszal kell játszani a konferencia ligában, hanem a jóval megoldhatóbb Twente ellen az Európa ligában.
Igen.
De közben faramúci módon, hogy Joseph már itt van, de hát a világbajnokság meg még tart, sokat már nem, de még két meccs hátra van a 102-ből. Zárásnak erről is beváltsunk két szót nyilván, amit lehet láttál a VB-ből, mert azért egy VB-t azt néz az ember, még akkor is olyan lehetetlen időpontokban voltak sokszor a meccsek, de azért a végére azok maradtak, akiknek illik ott maradni, és rendeznek egy elég nehezen jósolható spanyol-argentin döntőt. Neked mik a megérzéseid, hogy a végig kiegyensúlyozott, nagyon koncentrált, nagyon jól kinéző spanyol válogatott, vagy a saját magát a hajánál fogva négyszer egymás után a Münchhausen báró módjára a bajból kihúzó argentinokat ez a flow elviszi most már a világkupáig?
Hát legmasabb foci tudás, ugye a spanyol, és a durvaság határain játszott az argentin csapat.
Hát ahogy kezdték az angol meccset, azt hittem, hogy lesz öt piros, meg a lefújás után még hét.
Igen, plusz a Messi. Szóval van egy 10 harcos argentin játékos, hogy borzasztóan szemtelenek.
De azok is tudnak futballozni.
Tudnak futballozni. Igen, de mondjuk az angolok ellen első fél idő, az nem rájöttünk, hogy igenis tudja futballozni, mert csak láttunk, hogy rengeteg szabálytalanság, borzasztó provokált játékosa van szó. Utolsó fél órát...
ott tudtak futballozni.
Ott tudtak futballozni, igen, na most az angol szövetségi kapitány döntése volt, hogy visszaállnak, vagy ez nem tudatos volt, hogy visszaállnak, nem tudom, mindegy, de rengeteg kritikát kapott emiatt, tulajdonképpen akkor lehet érezni, hogy minden percben, hogy most gól született, szóval argentinok gól fogják rúgni, érte, szóval a levegőbe volt ezt a... Én, mivel szeretem a szép fociónk, inkább azt a spanyoloknak bízom, és mert legmagasabb szinte foci, ők játszanak a provokálás nélkül, szóval neki elsősorban az a lényeg, hogy lefocizanak az ellenfelet, és én ennek mondjuk a híve, meg a szurkolója, úgyhogy én a spanyoloknak.
Mennyire lepett meg, hogy a franciákat ilyen simán? Mert franciák azért az egy nagyon kompakt, nagyon erős, jó csapat, meg amit eddig ezen a VB-n mutattak a spanyol meccsig, az alapján is azért az egyik legnagyobb esélyesei voltak a világkupának. Mennyire lepett meg, hogy a spanyolok ilyen tanári játékkal átléptek rajtuk?
Hát, ha nézzünk a tradíció, a hagyományok, kik nyertek eddig a világbajnokságot, általában nem azok a válogatott nyertek a bajnokságot, de aki első meccstől kezdve ledaráltak mindegyiket, ja. Szóval nem.
Csak a brazilok 2002-ben. A brazil 2002-ben az ilyen volt. Neki a Ronaldóék, neki álltak, nyertek.
Igen,
de
igen.
Az a kivétel.
Az a kivétel, igen. Igen, azóta eltelt elég sok idő. Úgyhogy franciák ugye az első perctől kezdve megmutattak, hogy igen, és ő a legnagyobb esélyesek, és lám, na most...
Készülnek a bronz meccsre.
Készülnek hónap a bronz meccsre, úgyhogy igen. Az olaszok, ugye az olaszok úgy nyertek ugye a világban most nincsenek, nem is voltak most a VB-n, de kiszenvedve, szóval általában alig tudták tovább menni a csoportból, és akkor nyernek, szóval igen, de szenvedtek az argentinok rendesen, spanyolok szinten, ugye, hogy jönnek ez a kis ország?
Zöldfoki szigeten,
igen.
Akiket Argentina is alig vert ki, aztán a kiesése szakad.
Pontosan, igen. Egy szabálytalansággal csináltak a spanyolok ellen.
Az le a kalapba.
Ez hogy? Szerintem ez valami foci egyetemre tanulni kell, hogy csinálták ezt. Ja. És név nélkül játékosok, ismeretlen játékosok, ilyen fegyelmezett, én régóta nem láttam ilyen védekezések, hogy jól csináltak, megszervezett
védekezés. Hozzáteszem, egy kis szerencséjük is persze volt, de az kell hozzá.
Jó, de nem volt túl sok a gólhelyzet a spanyolokban.
Abszolút megérdemelt.
Abszolút.
Megérdemelt pontszerzés volt.
Abszolút. Úgyhogy spanyolok mondta.
Jó, egy kérdés, meg egy, amennyire lehet egy rövid válasz, Lamine Yamal. A VB egyik legnagyobb lehetséges sztárjaként harangozták be, és ezek a lehetséges nagy sztárok egyébként nem futottak rossz VB-t, mert Holland, Harry Kane, Mbappé, Messi, mindenki 6-7-8 góllal. Jamal ebből igaz, hogy ő meg döntőt játszik. Jamal ebből a szempontból ugye sérült is volt, a csereként is kezdte a VB-t, de azért ő még eddig adós a kiemelkedő. Vannak nagyszerű cselei, de hát vannak rossz eladott labdái, meg olyan nagyon kettős a szereplése. El tudod-e képzelni, hogy pont a döntőre meg kifut úgy, hogy na, én vagyok Lamine Yamal, szevasztok.
Ja, abszolút, egy kis
zseni. Ilyen meccse még nem volt, amikor a végén ő volt, hogy na, ezt én megnyertem nektek. Lehet, hogy pont a döntő lesz az.
Pontosan. Nyilvánvaló a fiatal játékosan van szó, és ezek a hibák a fiatal játékosok, mondjuk, hogy logikusak, hogy normálisak, szabad így mondom. De én tudom elképzelni, hogy vasárnap talán meccsemberre is lesz, hogy mert benne van ez a potenciál, benne van ez a...
De az első 15 percben fog kapni 4 olyat az argentinoktól, arra mérget vehetünk. Nem?
Az
szólni kell neki előre, hogy nyugi.
Az 1000%, de szerintem a spanyol szövetség kapitány hihetetlen intelligens ember, aki tudja kezelni ezek a szituációt, és ő előkészíteni fogja az Jamal, hogy mire számítson, és megpróbál megnyugtatni őt, úgyhogy mondom, én nem csalok azon, hogy a Jamal meccsembere lesz.
Na, meglátjuk. Kunci Zorán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, akkor egy kalappal a Vojvodinának az Ajax ellen, hiszen tudjuk, hogy az a folytatás, a Fradi meg remélhetőleg a Twente ellen is folytatja majd ezt a sorozatot, amit a Vojvodin elkezdett.
Az elmúlt egy órában Zorán Kulticsot lehetett hallani, aki Árpap Istvánnal beszélgetett.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Állj vigyázzba most mindenki, atlétában pózolok. Szűk nadrágban a parton a lányok, egyikét bolondulok. Háromkor én,
na még mit nem,
innen meg nem léphetek. Minden kevert italt móddal kóstolgatnék én bele. A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap is, nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. Te rendszertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát. Te is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár, anélkül, hogy még egyszer felén karolnál, simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll, simogatnál hajnalig, az idő is megáll. A Balatonon járok, enyém a világ, hol vannak a szívek, nyílik a virág, már süt a nap is.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Vasárnap jön a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Argentína-Spanyolország mérkőzéssel. A VB döntőkre emlékezünk egy kicsit vissza különös tekintettel az argentin és a spanyol világbajnoki címre, illetve címekre. Emlékszik vissza a következő anyag. Szalai Kristóf összeállítása következik.
22 labdarúgó világbajnokságot rendeztek a történelem során, és eddig 8 ország tudta megnyerni a futballvilág legrangosabb sorozatát. Uruguay, Olaszország, Németország, Brazília, Anglia, Franciaország, Spanyolország és Argentína. Az első világbajnokságot 1930-ban rendezték Uruguayban, ahol a házigazdák 4-2-re legyőzték Argentínát. Legutóbb pedig 2022-ben Argentina diadalmaskodott Franciaország ellen Katarban, ezzel szerezték meg a gaucsók a harmadik csillagot a címerük fölé. 2026-ban Argentina a negyedik csillagát szerezheti meg Spanyolország ellen, míg Jamalék a második VB sikerükre pályáznak. Az első olyan VB döntőre készülünk, ahol a regnáló világbajnok és a regnáló Európa bajnok játszik majd döntőt. Argentina először még 1978-ban nyert, akkor házigazdaként Mario Kempes vezérletével, a döntőben Hollandiát legyőzve 3-1-re.
Llega Kempes, el primer gol del partido, Marco Kempes, Argentina 1, Kempes, Holanda 0 en el 37 de la primera. Dentro al segundo palo llega Naninga, gol, el gol de Naninga, por fin lo consiguió Holanda, lo buscaba, lo estuvo buscando durante toda la segunda. Kempes de nuevo, jugada de gol para Argentina, marca Mario Alberto Kempes, a trancas y barrancas, saliendo de varios trompicones. Para Bertoni, gol. Marcó Daniel Bertoni la sentencia definitiva 3-1. La jugada fue de Mario Alberto Kempes.
A rendes játékidő 1-1 lett az Argentina-Hollandia 78-as VB döntőben, aztán a hosszabbításban tudtak diadalmaskodni Kempes vezérletével a gaucsók. A folytatásban pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője következik.
Ha 78-as VB-ről kérdezlek, akkor arról mi az élményed, mi jut eszedbe, milyen volt az argentin válogatott?
Gyenge. 78-as VB-ről sem mindenkinek az argentin magyar jut elsőnek eszébe, ami az argentinok első meccse volt. Az argentinok persze úgy voltak gyengék, nem voltak gyengék, de egyáltalán nem volt egy kiemelkedő csapat. Azt hiszem előtte egy évvel meg is vertük őket itt Budapesten vissza. Simán is ott is vezettünk, és azért Garrido játékvezető sokat tett azért, hogy az argentinok az első meccsükön mondjuk győztesen távozzanak a pályáról. Az, hogy most nyilasítás törőcsiket kiállították, utólag vissza lehetett nézni, mert volt adó, amelyik teljes egészében lehette ezeket a meccseket, azért nem arról volt szó, hogy össze-vissza rúgdosták a törőcsiket, de mondjuk ilyen jó dél-amerikai módra a falt határon játszottak, inkább így mondom, mert itt egyébként hazai pályán mondjuk természetesen megtehettek, mert mi is megtettük volna fordított esetben, és mondjuk a kiállítások meg teljesen jogosak voltak, mert nem az volt, hogy még jogtalan kiállítás, mert tényleg törlesztett mind a kettő, úgyhogy az jogos volt, más kérdés, ezzel nem kellett volna kiönteni a fürdővízzel a gyereket, mert akkor persze eltiltották őket itthon, meg amit akarsz, minden volt, de az argentinok nagyon stabil csapat volt Argentina, minden csapat részben volt világklasszis futballistája, mert Passarella minden körülmények között az volt a védelemben, Osvaldo Ardiaz minden körülmények között az volt a középpályán, ugye később a Spursnek volt légiósa, mint a Falkland háború alatt éppen ugye Tottenhamben játszott, elő pedig Mario Kempest mondjuk nem kell mondani, de ő volt az egyetlen légiósuk, az összes többi otthon játszott, sőt azt hiszem Tarantini a balhátvéd neki klubja sem volt, tehát klubként föl volt tüntetve, hogy argentin labdarúgó szövetség, így volt a VB-n, így lett világbajnok, és nem az ötfoki szigetekről beszélgetünk, hanem Argentináról. Mario Kempest viszont a Valencia játékosa volt a világbajnokság alatt, tehát ő Európában futballozott, mindenki ismerte is a nevét, meg ő már ott volt a 74-es VB-n is, mert azért nagyon kicserélődött a 74-es, nem túl sokra hivatott, meg nem is túl sokra menő csapattól a 78-as, és hát Menottit ne felejtsük el, a szövetségi kapitányt, aki viszont egy korszakos hatalmas edző volt. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban neki köszönhető ez, meg hát nyilván kicsit a hazai pályának is, de elsősorban neki köszönhető ez a siker, mert egy nagyon jól összerakott és nagyon egységes argentin válogatott volt, és azt látjuk, hogy ezen a mostani VB-n is látjuk, hogy ez milyen sokra elég.
Hogy játszott Kempes egyébként ezen a 78-as világbajnokságon? Gól király lett, ugye?
Igen.
Megnyerték ugye a VB-t. Egyénileg ő milyen teljesítményt mutatott?
Hát Kempes olyan volt, mint egy paripa, tehát feltartóztathatatlan, tehát őserő, lobogó haj, ég a tűz a szemébe, 2-3 védőn át, bármikor labdával, testtel, nem olyan volt, hogy bokából finoman, mint Messi, hanem beleadta minden erejét, minden dinamikáját, gyakorlatilag így átrágta a labdát. A döntőben is olyan gólt lő, hogy közben rúgják fel, esik el, védővel, kapussal együtt, de valahogy talppal, de minden minden idegszálával arra tört, hogy a labdát a gólvonal mögött tudja. Ez a jó szó rá. Egyébként egy abszolút technikás futballista volt, tehát nem erről van szó, hogy ugatta volna a focit, de egy olyan őserő volt, amit vétek lett volna nem használni, és mert ott itt természetesen ráépítette az argentinok támadójátékát. Jelzem, hogy Luke vagy Bertoni vagy Hausmann, tehát egyébként jó futballisták játszottak elől Kempes körül is, de ahogy az lenni szokott, minden VB-nek megvannak ezek a, vagy megvoltak inkább a múltban ezek a játékosaiknek ott abban néhány hétben sül a lába, mint Paolo Rossi, vagy Schillaci, vagy Lineker egy adott VB-n, amikor minden róla szól, és minden róla pattan be. Hát Kempes pont ilyen volt 78-ban. Még annyi, hogy is 10-esben játszottam, egyébként, hogy az argentinoknál ABC rendben számozták a csapatukat, tehát Ubaldo Fiola kapus azt hiszem talán 7-esbe védett, és RDS 2-esbe játszott, meg volt egy Alonso nevű ember is, de 82-ben például RDS 1-esbe játszott. Tehát a kapus 5-ösbe vagy 7-esbe védett, annyi volt, és Kempeszre jött ki a 10-es, tehát ő tényleg a K betű pont a 10-es volt. 82-ben annyit változott a helyzet, hogy ABC rendben játszottak, de Maradona 10-es volt. De ő 10, nem tudom, 5-ös lett volna, de azt mondták, azt azért mégse. Tehát ott ő megkapta azért a 10-esét.
A döntőre hogy emlékszel vissza? 1-1 lett ugye Hollandia-Argentina a fináléban, és 3-1-re nyert aztán hosszabbításban Argentina.
Hát ott annyi történt, hogy a hollandok gyakorlatilag kapitányt váltottak, mert már nem Rinus Michels volt a kapitányuk, hanem Ernst Happel, aki egyébként a mindegyők egyik legnagyobb edzője. De tényleg, amihez nyúlt aranyjá változott a keze alatt, ez mondjuk ezüsté, ez a VB. Egy az egyben a 74-es kezdőjük tudott volna kiállni, egyedül Wim van Hanegem nem volt ott, egy Feyenoordnak egy abszolút klasszis középpályása, de ő szerintem már a kora miatt nem volt ott, és Johan Cruyff nem volt ott, aki hát, hogy pontosan miért nem volt ott, most azt mondják, hogy tiltakozásul az argentin katonai hunta miatt, nem tudni pontosan, de lényeg az, hogy Cruyff a 76-os EB után már nem nagyon volt válogatott, és nem vállalta ezt a VB-t, a helyükön gyakorlatilag a két Van der Kerkhof, Iker, Willi és René Van der Kerkhof játszott, de Johan Neeskens ott volt, Renzenbrink lépett elő, első számú sztárra és gólfelelősség, Cruyff távollétében Johnny Rep ott volt, Kroll, Ari Hahn ott volt, ők mind a 70-es évek abszolút világklasszisai, és a döntőben nem tartották magukat rosszul, annyira nem egyébként, hogy a közvetlenül a lefújás előtt fejeltek a hollandok egy kapufát, tehát az bemegy, akkor 2-1, és akkor vége, akkor a hollandok lettek volna a világbajnokok, és aztán hosszabbításba jött Kempes.
Aztán jött Kempes, viszont aranylabdát nem nyerhetett 78-ban, hát, akkor Kevin Keegan nyerte meg ezt az elismerést, megnyerhette
aki
volna.
Aki ott se volt a VB-n.
Aki ott se volt a VB-n, megnyerhette volna Kempes, hogyha azok a szabályok már akkor is érvényben vannak, mint most.
Tekintettel arra, hogy az aranylabda nagyon-nagyon sokáig az év főtornája specifikus volt, 1000%, hogy Kempes lett volna az aranylabdás 78-ban, mint ahogy Maradona 86-ban, de ő se nyerhette meg, így Igor Belanov lett az aranylabda, aki legalább ott volt a VB-n. De például Paolo Rossi aranylabdás lett 82-ben, úgyhogy mert ő megkaphatta, és nem csinált semmit egész évben, de azért 6 gólt lőtte a VB utolsó 3 meccsén, és ez úgy érezték egyébként teljes joggal, hogy aki megnyeri a 4 közéjutásról, nem negyed döntő volt, de a 4 közéjutásról döntő meccset, az elődöntőt, meg a döntőt egy világbajnokságon az egyik országnak, az kapjon egy aranylabdát is mellé.
Az 1978-as labdarúgó világbajnokságról a korabeli sajtó így emlékezett vissza.
A finálét Buenos Airesben, a River Plate otthonában, a Monumentál stadionban játszották 1978. június 25-én több mint 70 000 néző előtt. Ez a meccs sem telt el botrányok nélkül, hiszen az argentin válogatott a hivatalos kezdés után 8 perccel jelent csak meg a pályán, a hollandok pedig a bemelegítést abba hagyva, sorban állva várták őket. Amikor megjelentek, azon kezdtek el vitatkozni, hogy René Van den Kerkhof pályán lehet-e begipszelt kézzel, pedig a játékos minden meccsen így lépett pályára a tornán. A bíró az argentinoknak akart igazat adni, ám ekkor a hollandok azzal fenyegetőztek, ha Kerkhof nem játszhat, ők sem fognak. A játékvezető ezután már nem akarta tovább húzni a vitát, és 17 perccel a hivatalos kezdés után végre elkezdődhetett a döntő. Kempes szerzett vezetést a 38. percben, és már a markukban érezhették a trófeát, amikor a 82. percben egyenlítettek a hollandok Neninga találatával. Hosszabbítás következett, ahol először Kempes szerezte meg második találatát a meccsen, majd a 116. percben után Bertoni biztosította be a győzelmet. Ezzel Hollandia zsinórban a második döntőjét veszítette el, szintén a házigazda ország ellen. Argentína először emelhette magasba a trófeát, és ők lettek az ötödik ország, amely saját rendezésű világbajnokságon tudott győzni. A torna gólkirálya a döntőben duplázó argentin Mario Kempes lett 6 találattal. Érdekesség, hogy az argentin válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be az akkor még csak 17 éves Diego Maradonát, aki így kénytelen volt kihagyni a világbajnokságot. Maradona a selejtezőkön már pályára léphetett az argentin nemzeti csapatban, és már akkor látták, hogy hatalmas tehetség. Menotti majd 40 évvel később beismerte, hogy megbánta már a döntését, de úgy fogalmazott, hogy amikor Maradonára néztem, egy fiút láttam, nekem pedig férfiakra volt szükségem.
1986-ban Mexikóban Maradona vezette sikerre az Albicelestét, Nyugat-Németországot megverve 3-2-re.
Schumacher comes for it. He's not getting to it. Argentina have scored. And of course, the threats come from everywhere. José Luis Brown has scored in the FIFA World Cup final for Argentina. So much space and he has scored. Jorge Valdano makes it 2 for Argentina. Helped on his way, Rummenigge is there, and West Germany have scored, and they're still in it, and he is on the scoreboard in this tournament at last. Argentina have struggled with these, and do so again. Rudi Völler has levelled it for West Germany inside the last 10 minutes. An incredible finale. What a finish. Argentina set him on the way. Maradona, the playmaker, Buruşaga, the chance taker.
Újra Elpap István következik, akit a 86-os VB-ről argentin szempontból kérdeztem.
Az egy egyemberes csapat volt, a 86-os. Úgy egyemberes, hogy azért Valdanót és Buruşagát ne felejtsük el, tehát két komoly a támadó potenciált azt nem csak Maradona jelentette, hanem Buruşaga, aki a döntőt eldöntő gólt is szerezte, és Valdano, aki szintén fontos gólokat szerzett, és a Real Madridnak volt akkor ugye a légiósa. Videóton ellen is játszott 85-ben az UEFA kupa döntőbe, de rajtuk kívül, vagy őket leszámítva, az egy hihetetlen középszerű argentin csapat volt. Persze könnyű így mondani, mert Maradona viszont úgy játszott, mint soha az általam látott VB-ken soha senki. Tehát Lionel Messi idei és 4 évvel ezelőtti produkciója meg se közelíti Maradona 86-os produkcióját, az kegyelmi állapotban volt a Dundi. Olyan gólokat, akkor kezdte a gólját az angolok ellen is, mindenki arról beszélt azon a meccs előtt egy olyan gólt is, hogy bevitte fél Angliát a gólvonalig gyakorlatilag. A belgáknak rúgott egy pontosan ugyanilyet, miközben minden meccsen minden védőt faragta 0-24-be, de tűrte, tehát jó állapotban volt. A VB döntőbe Lothar Matthäus fogta, Lothar akkor még nem irányítót játszott, hanem emberfogott védekező középpályást az NSK-ban. Ő fogta az utolsó percekig elsőrangúan, csak éppen egyszer lemaradt róla, ahol beindította Maradona Buruşagát, és eldöntötte a világbajnokságot, mert ugye ott 2-0-ról kiegyenlítettek a németek a finishben 2-2-re, de ott még az argentinoknak volt még egy lap a kezükbe, az volt ez a Buruşaga féle gól. Egyébként nyomokba se emlékeztette a 78-as világba, tehát 8 évvel volt később, és gyakorlatilag Passarella ott volt, de ő se játszott. Tehát nem volt, gyakorlatilag nem volt. A Maradona játszhatott volna 78-ban, csak Menotti azt mondta, még túl fiatal, azt még ezt a gyereket még hagyjuk. 82-ben kiállították, úgyhogy Maradonának igazából a 86-os volt az első nagy VB-je, vagy az első olyan VB-je, amikor tényleg megmutathatta, mit tud. Amerikai kontinensen volt a VB, azt is neki találták ki, a hőséget jó bírta, azt csinálta, amit akart, Lubickót minden meccsen, és elképesztő produkciót tett le az asztalra.
Ugrunk egy kicsit az időben, méghozzá 1986-ról 2010-re, ugyanis ebben az évben rendeztek először világbajnokságot afrikai kontinensen, méghozzá Dél-Afrikában. Két EB siker között és a Pep Guardiola féle tiki-taka játékra alapuló Barcelona maggal rendelkező Spanyolország először nyert világbajnokságot. 0-0-ás döntetlent követően a döntőben, ami a rendes játékidőt illeti, a 2x15 perces hosszabbítás utolsó néhány percében Andrés Iniesta találtával örülhettek a spanyolok Hollandia ellen.
Ez nem túl jó, Fabregasnak lett így jó. Iniesta, gól! 116. perc! Iniesta, és nem volt les! Iniesta a fontos gólok szerzője! Andrés Iniesta góljával vezet Spanyolország a 116. percben!
A 2010-es VB döntőt Gundel Takács Gábor kommentálta. Most pedig a dél-afrikai világbajnokságról Elpap István mondja el véleményét.
Ugye azon a VB-n hát az argentinok elég dicstelen búcsút vettek. Hát előbb beszélünk a spanyolokról, tehát a spanyolok egyértelmű favoritok voltak, tehát ott nincs vita. A 2008-as EB győztes csapaton azért finom hangolt még Del Bosque, ugye mert Luis Aragonés volt még 2008-ban, de akkor már Vicente Del Bosque vette át a csapatot. Az mondhatni egy tökéletes válogatott volt, semmi nyom nem utalt arra, hogy az egyébként Spanyolországban, főleg abokban az években nagyon kihegyezett Real Barca, spanyol-katalán, vagy andalúziai-katalán ellentét, ott bármire is rányomná a bélyegét, ott olyan vidáman játszott Sergio Ramos Piqué oldalán, meg Puyol oldalán, hogy öröm volt nézni, ugye Casillas volt a kapuba, tehát tele volt Real meg Barca játékosokkal. Az a csapat, ugyan kikaptak Svájctól, de annak semmi jelentősége nem volt a kieséses szakaszban, aztán végigmentek. Végül is én azt gondolom, hogy a németek elleni meccs volt ott a valódi döntő, azt Kassai vezette egyébként, illetve magyar játékvezetői hármas, az Puyol fejesével nyerték meg, mert a németek semmilyen nem utalt arra, hogy a németek ilyen jók lesznek, csak a németek ugye az előző VB-n, a hazai VB-jükön bronzérmesek lettek, és a 2010-es VB felkészülés finisében 10 vagy 11 emberük sérült meg, de csak ilyenek, mint a Ballack, meg a Frings, meg tehát halálkomoly, stabil kezdő emberek. És akkor ott állt Joachim Löw, aki akkor lett kapitány a 2010-es VB előtt, 2006-os EB után, vagy VB után, ez inkább így pontos.
Mert és akkor másod edzője volt Klinsmannnak.
Igen, Klinsmann mellett. És akkor Löw azt mondta, hogy hát jó, most akkor mit csináljunk? Itt van ez az U23-as Európa-bajnok csapatunk, akkor hozzunk onnan 8 embert. És akkor hirtelen így került a semmiből, de a futballvilág így ismerte meg mondjuk Neuert, Özilt, hát ezek Kedirát, Boatenget, ezek voltak ezek az emberek. És a régiből az Schweinsteiger, Klose, Podolski még ott volt, és egy nagyon jó mix jött, és ez az argentinok egy olyan 4-0-ával küldték haza, hogy Maradona szerintem élete végig néha álmodott azzal a meccsel. De a spanyolok nagyobb erőt képviseltek, mint a németek. Az egy kész kiforrott csapat volt, a német az egy ilyen meglepetés csapata volt a 2010-es évének, és akkor még ott voltak a hollandok, akiket a saját extra klasszisaik vittek, mert azért Snyder, Robben,
Van Persie,
ezek abszolút a csúcson, és Robben lábába ott volt, hogy a hollandok történelmi harmadik döntőjükből végre egyet nyerjenek, de Iker Casillas kétszer is egy az egybe kifogott ugye Robbenen, és aztán jött Iniesta, és megnyerte a hosszabbításban a spanyoloknak a világbajnokságot. Azt hiszem, hogy azt senki se gondolta volna, hogy eleve a döntőbe jutásra is 16 évet kell várni, mert akkor annyira uralták a spanyolok a világfutballt, és még a következő EB-t is megnyerték 12-be. Csak aztán 14-be fejráltak, az a korosztály az ezzel le lett nullázva, és azóta is keresik önmagukat. Eléggé úgy néz ki, hogy most arra azért megtalálták.
2026-ra valóban megtalálták önmagukat újra a spanyolok, viszont még, hogyha 2022-re visszatekintünk, akkor ott Lionel Messi volt a főszereplő a Lusail stadionban. Miután 2-2-es rendes játékidő után a hosszabbításban 3-3-ra végződő mérkőzésen 11-esekkel bizonyult jobbnak a címvédő Franciaország ellen. A mérkőzés kommentátora Hajdú B. István volt.
Di Maria egy csellel becsapja őt. Di Maria 11-es. Messi tehát. Belövi. Loris elrepül jobbra, és ez is jó labda. Micsoda paszt adott most Álvarez. Üres a túloldalon, Di Maria. Jön felé a labda, gól. Tadi-tadi való argentin támadás. Colomuani el tudja vinni. Colomuani. 11-es ez is. Mbappé. Gól. Szép itt Franciaország. 2-1. A franciák játékában egy olyan tűz, aminek azért benne kellett volna, hogy legyen. Mert ott van Mbappé, és ki is egyenlít. Messinek hagyja ott a labdát, nagy meccs eddig. Lautaro Martinez, Loris, és ez gól volt. 11-es. Marciniak mindenkit kiterel a 16-oson kívülre. Mbappé. És Mbappé belövi. Az első mérkőzés labda. És bent van. Argentína háromszoros világbajnok.
A 2022-es katari világbajnokságra Elpap Istvánnal emlékeztünk vissza argentin szempontból.
Szaúd-Arábia ellen láttuk, hogy mit műveltek, hát akkor ember nem volt, aki azt mondta volna, hogy majd a végén ők érnek oda, aztán lám mégis. Hát szerintem akkor is ez az elképesztő egység és tűz vitte őket, mint ami egyébként most is minden másodpercből, amit a pályán töltenek, lejön. Sőt, már amikor a himnuszt éneklik, már abból, meg, és ezek nem csak egymással egységesek, hanem láthatólag Scalonival is, és a szurkolóikkal is, és egy válogatottról beszélgetünk, nem egy klubról. Ezek igenis fontos dolgok, és az argentinok ezt nagyon tudják, vagy nagyon érzik, hogy miként kell csinálni. Azon gondolkozom, hogy mi lehet Buenos Airesben ezekben a napokban, mert szerintem ott konkrétan megállt az élet, és ki tudja, mikor fog újraindulni, független attól, hogy mi a döntő végén. Hát ha megnyerik, akkor meg aztán akkor nem is tudom, mi lesz Argentinában.
A kérdés tehát már csak az, hogy Argentina negyedszer, vagy Spanyolország másodszor ül fel a világ futball trónjára. A döntő vasárnap este magyar idő szerint 9-kor New Yorkban, a MetLife stadionban lesz.
A magyar férfi kézilabda válogatott az U20-as korosztályban EB döntőt játszik Svédország ellen. Ennek kapcsán nyilatkozott a válogatott szövetségi edzője Sótonyi László Szabó Szilviának.
Cibből gratulálunk, és hatalmas örömet szereztetek nagyon sok embernek, akik szurkoltak és néztek a televízión keresztül benneteket. Ugye úgy fogalmaztál az értékelésedben, hogy fizikálisan jóval erősebb ellenfél várt rátok. Gondolom, hogy elsősorban ezt kellett ellensúlyozni, de milyen taktikával készültetek? Egy kicsit még a tegnapi meccsről beszéljünk.
Először is köszönjük a gratulációkat, és tényleg öröm, hogy ennyien csapat mellett vannak, és én azt gondolom, hogy ezek a fiúk nagyon beleadják a szívüket, lelküket a meccsekbe, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy érdemes biztatni őket. A németek elleni mérkőzésre vonatkozó pedig az kell ugye tudomásul vennünk, hogy ez nem az U18, itt sajnos egy olyan korba lépnek a csapatok, amikor egy nagyon markáns különbség kezd kirajzolódni a csapatok között, és az általában elmondható, hogy nem a mi javunkra történik, sajnos. Úgyhogy ez abban nyilvánul meg, hogy azért erőben, gyorsaságban sokszor, de főleg az erőben nagyon nagy különbség van, súlyban is. És ugye ezt taktikailag, főleg az egy-egyezés nagyon előtérbe került az egy-egyben az előnyszerzések, a cselezések, és egy kicsit már ez az EB is számomra, hogy taktikailag jóval egysíkúbb, mint az előzőek. Tehát erre készültünk fel, ezekre az egy-egyekre, hogy ezeket próbáljuk milyen távolságba fogadjuk, ki ellen mit kell védekezni, illetve hogyha idézőjelben baj történik, valakit megvernek egy az egybe, akkor a besegítéseknek a prioritása az, mi a sorrendje, mi a legfontosabb utána, mi következik, tehát kinek mi a feladata. És ez volt a kulcskérdés egyébként, hogy változtassunk még, tehát legyenek védekezési váltások, hogy ne tudjanak a németek alkalmazkodni, tehát a német csapat ne tudja ezt a felmegyek, játszok nyugodtan ezt a úgymond hadsereg jellegét elővenni, és az elején ez sikerült, ebbe jó belenyúlnunk, hogy a kulcsjátékost összezavartuk, a csapatot összezavartuk, úgyhogy ugye ez volt a kulcs, és ezt a srácok szépen végrehajtották ezúttal.
Te pontosan tudod, hogy mennyire fontos a végjáték, az utolsó percek, ugye úgy szoktatok fogalmazni, hogy az a money time. Ez jelzi a csapatod lelki erejét is, hogy itt most egy nagyon szoros végjáték volt, és mi jöttünk ki győztesen, egy német csapattal szemben.
Igen, általában ez az van a köztudatban, hogy ezek ilyen fordított előjellel szoktak megtörténni. A mi csapatunk mentálisan szerintem nagyon erős, és ugye mentális tervünk is volt a mérkőzésre, mentálisan is készültünk, és készülünk a végjátékokra is, készülünk a szoros helyzetekre, készülünk arra, amikor van egy ilyen rövid zárlat, most volt a németek ellen is egy ilyen 7 perces rövid zárlatunk a második félidőbe, hogy akkor mi a teendő. Összességében elmondható, hogy ez a csapat, amikor nagyon nagy presszió alatt van, nagyon nagy nyomás alatt van, akkor mindig elő tud húzni valamit, akkor nagyon, nagyon összeállnak, és nagyon egységesek lesznek, vagy leszünk. Úgyhogy nekünk jót tesz ez a krízis, és nekünk jót tesz az, hogy szoros a meccs. Szeretjük, úgymond, inkább azzal van probléma, amikor van egy pár gólos vezetés, és akkor borul meg a rendszer, mint hogy a németekkel és ennél az öt gólos vezetésnél. Uh-huh. Olyan ki nem kényszerített hibák voltak, amivel saját magunkra hoztuk az ellenfelet, és ez azért elég nagy luxus, tehát ezt is meg kell tanulni kezelni, és ennek az elcsúszásnak ennek hamarabb véget kell vetni, illetve a legjobb bele sem menni ezekbe a hiba sorozatokba.
Azért volt egy svédek elleni súlyos vereség, úgyhogy arra mindenképpen szeretnék kitérni, hogy neked milyen feladatod, vagy a szakmai stábnak milyen feladataitok voltak, hogy a fiúkat abból esetleg kirángatni, nem tudom, volt-e ilyen nagy csalódottság, hogy most mi lesz, vagy tényleg, ahogy mondod, mentálisan jó versenyző típusok ezek a srácok?
Nagyon fontos, hogy mérkőzésre haladunk, és nyilván ebben vannak gyengébb mérkőzések. Az, hogy a svédek ellen ez így történt, ennek több összetevője van. Igazából ami így elmondható, az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és ez a svéd csapat ez úgy elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen a hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, lelket önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
Ma este 18 óra 30 percről Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol két góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anžič-csal soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. És itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül már a mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapatnál mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés, egy szintén erős csapattal, ami nem tudjuk, hogy van, nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
Sortonyi László nyilatkozott Szabó Szilviának az elmúlt percekben. Tóth Edmond következik, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának a vezetőedzője mondta el, csapata hogy készül fel a következő szezonra. Cserj és Bendegúz volt a riporter.
Tavaly évben is a szezont úgy kezdtük meg, hogy egy 2-3 napos csapatépítővel, lent a Tiszatónál, Sarudon vagyunk, két éjszakát töltünk ott. Itt próbálunk tényleg közösen programokat szervezni, meg jól érezni magunkat. Ez csak az ismerkedésről és a kikapcsolódásról szól még egyelőre. Egy egyértelmű csapatépítés a célja. Kenúzni megyünk, a vízparton van több játéklehetőség, vízilöplabda, vagy láptenisz, vagy tagball, vagy akár kerékpározni. és elmegyünk majd egy vízi játszótér, igaz gyerekeknek, de nagyon élvezi a csapat is együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól el lehet tölteni az időt, és nagyon hasznos.
Mivel fog telni ezután a felkészülési időszak?
Hát hétfőn megkezdjük természetesen a rendes munkát, 6 hetes felkészülés van a tervben, plusz majd egy hét az első bajnoki előtt. 8 edzőmérkőzést terveztünk, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült most összehozni, mert már sok külföldi csapattal tudunk játszani, jó csapatokkal, amellett, hogy persze rengeteg edzés lesz és sok munka, amellett tényleg jó minőségi edzőmérkőzésekkel tudunk készülni. Hétfőn elkezdődik a felkészülés, hát természetesen az elején még sokkal inkább a fizikális rész dominál, de aztán már az első pillanattól azért a taktikai dolgok is és már szerepet kaptak, hogy minél gyorsabban épüljön a csapat.
És hát van is mire felkészülni, hiszen a mai nap folyamán kiderült, hogy az Európa Ligában kik lesznek a csoportkörben az ellenfeleitek. Ugye ez az izlandi Valur, a szlovén Grossi Slován és a dánc Morsi Handblad. Mit gondolsz erről a sorsolásról?
Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonszörű csapat. Tehát így láthatatlanban, megmondom őszintén, nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért az izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez 6 olyan mérkőzés, azt ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom, szerencsésnek ezt a sorsolást.
Hamarosan folytatódik az interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével, de előbb egy kis multidézés. A tataiakat az előző idényben vezette először a jelenlegi edző, és a 3. helyet szerezték meg az NB1-ben, 40 ponttal végeztek. A bajnokságban 20-szor nyertek és 6-szor kaptak ki. A 4. fordulóban nagy bravúrt értek el, hiszen az előttük végző Szegedet 34-30-ra legyőzték. Emellett a Magyar Kupában is jól szerepelt a Tatabánya, ott az elődöntőben a Nekát búcsúztatta, a döntőben pedig alul maradt a Veszprémmel szemben. Cseszregi Balázs tudósítása következik a fináléről.
32-szer is megszerezte a Magyar Kupa győzelmet a Veszprém HC együttese, miután a döntőben 34-22-re legyőzte a Tatabányát. Egy pillanatig nem volt kérdés, hát azt gondolom, még akkor sem, mikor 3-0-ás Veszprém vezetés után Éles Benedek vezérletével 5-4-re megfordította az állást a Tatabánya, de aztán jött Appelgren a kapuban, elő pedig Ellison góljai, és ennek köszönhetően már a szünetben 6-tal ment a Veszprémi együttes 15-9. A második játék részre pedig láthatóan már elfáradt a Tatabánya is, és folyamatosan nőtt a különbség. Csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. A vége pedig Van Veszprém, MOL Tatabánya 34-22, a bronzmérkőzésen pedig Szegednek a 34-26. Így a Magyar Kupát a Veszprém együttese nyerte, az ezüstérem a Tatabánya élet.
Az április 19-én rendezett mérkőzést követően Éles Benedek állt Szabó Szilvia rendelkezésére.
Benyát lehetett tudni, hogy a Veszprém az esélyesebb, de mégis azt lehetett látni rajtatok, hogy mindent egy lapra feltéve mentetek bele ebbe a meccsbe. Hogyan készültetek, mit beszéltetek meg előtte?
Igen, ugye volt korábban egy mérkőzésünk, ahol tudtunk egy nagyon jó mérkőzés játszani a Veszprémmel, még talán azt mondom, hogy volt olyan pontot, vagy pontokat szereztünk tőlük, nyilván az egy másik mérkőzés volt, és úgy is készültünk erre a mérkőzésre, hogy szeretnénk egy hasonló meccset játszani. Sajnos nem jött össze, nagyon sok butaságot csináltunk, sok eladott labdánk volt, amit a Veszprém világ egyik legjobb csapata, nyilván megbosszul egy helyzetben.
Ugye nagyon jól indítottad a meccset, hiszen az első gólokat csak előtted a csapatodnak, aztán utána mit tört meg, vagy ki jött egész egyszerűen a különbség, vagy mi volt szerinted a kulcs ma?
Igen, hál' Isten, jól sült a kezem az elején, utána azt éreztem, hogy kicsit ott följebb is léptek rám, ott nem voltak már olyan helyem, amiket el tudtam arra lőni, a másik félre nem is játszottam annyit, amit azért kicsit sajnálok, de mindenki kapott játék lehetőséget, és az a legfontosabb, és örülünk el ennek az ezüstérnek.
Bennit a 2024 óta vagy ugye a klub játékosa, átérzed mégis, vagy az elmúlt napokban tudatosult benned, hogy mekkora dolog az, hogy egyrészt a 4-es döntőben vagytok, másrészt 1989 után játszottatok ismét kupa döntőt.
Igen, hát ez egy óriási büszkeség számunkra, hogy mondtad, hogy történelmet írtunk 36 év után, jól tudom. Mint mondtam, az egy imásanálok, hogy ennyi lett a különbség, mert szerettünk volna egy talán egy kicsit szorosabb mérkőzés játszani, csak talán úgy jövünk le pályára, hogy ez ez nem jobbak voltak, emiatt kicsit csalódottak vagyunk, mert több volt ebbe. De, mint mondtam, örülnünk kellene az erősére, meg ez a realitás.
Nem csak a Magyar Kupa döntőjében, hanem az Európa Kupában is szerepelt a Tatabánya. Először a legjobb 32 között a norvég Nærbøt ejtette ki, majd a svájci Zúr ellen is tovább jutottak. A nyolcad döntőben a norvég Runárt is búcsúztatta a Tatabánya, a negyed döntőben pedig a török Nilufer sem jelentett akadályt. A menetelésnek a bosnyák Izvidász sem vetett véget. Egy-két gólos vereség után a Bányász 3-mal, tehát összesítésben 1 góllal volt jobb ellenfelénél. Az oda-visszavágós döntőben mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett a Tatabánya az észak-macedón Orid ellen. Az első meccs kifejezetten izgalmas volt. Az első fél időben még 13-8-ra vezetett az Orid, a másodikban szépen feljött a Tatabánya, de még egy gól hiányzott. 29-28 lett a végeredmény, utána Tóth Edmond vezető edző értékelt.
Én elégedett vagyok. Én azt gondolom, nekem teljes mértékben büszke vagyok a csapatomra. Azt, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézlabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá, egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem. Azt gondolom, én az 1 gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazai pályán nyerjünk. Sajnos ebből az egyen szerencsétlen góllal a végén 1 gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogy a szoros 2-1 forma szintű csapat játszik. Én azt gondolom, ezt már bebizonyítottuk.
A hazai pálya nyomásáról az első negyed órában picit zavartnak tűnt a csapat, 3 gólt sikerült mindössze szerezni a támadójátékban, aztán viszont érkeztek a remek egyéni teljesítmények.
Hát mint mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első fél időben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok. A másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért azzal, hogy elégedettebb lettem volna. Sajnos ott 19-et kaptunk. Mindenképp az lesz az első, hogy azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbáljunk megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nem lassították a játékot, nekünk nagyon tempót kell diktálni, amint a második fél időbe tettük, mert az elsőbe igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a második fél időben az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de igen, tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, a kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntőt, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól.
A finálét követően Éles Benedek is megszólalt.
Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán egy kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászok, hogy konkrétan teltház előtt játszunk, de talán az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lenovanásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félben meg úgy jöttünk az öltözőbe, hogy nincs vesztenivalónk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lenovanásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lenovanásból azért is tudtunk vinni, is néhány gólt volt, 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcsot.
Szerdán hivatalossá vált, hogy bronzérmesek lettetek az NB1-ben, ahhoz is gratulálok, és azt is biztos megünnepeltétek. Mennyire befolyásolta vajon azt a mérkőzés kezdése, hogy azért mégiscsak egy bronzérmet ünnepelhettetek szerdán?
Azért óriási ünneplés nem volt, hiszen azért mégiscsak erre a mesekkel fókuszálunk, de nyilván nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, azért nem számoltunk ezzel. Az, hogy mi harmadikok lettünk, viszonylag hamar eldőlt, az pedig szerintem zseniális.
A második mérkőzés már egyértelműbb volt. Az Ohrid 31-25-re győzte le a Tatabányát, a magyar csapat így ezüstéremmel távozott. Jó András tudósítása a meccsről.
Sorozatban második alkalommal észak-macedon csapat nyerte az Európa Kupát, bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53. A 6. percben szerzett először vezetés a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák, rengeteg eladott labda, Mosszindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Anduarián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Ohrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Iván Kovics a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Ohrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldalon rengeteg volt. A félidőben az Ohrid vezetett 12-11-re. Aztán a második félidőben egy egészen más észak-macedon csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16 továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a harmadik kétperces kiáltását is összeszedte, így piros lapot kapott. Azt hiszem ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egy jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a legvégén már a mérkőzés végeredményre tudok beszámolni, 31-25-re nyert az Ohrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal észak-macedon csapat nyert.
Az előző idényben tehát a Tatabánya alaposan felvitte magának a mércét. NB1 harmadik helyezett, Magyar Kupa és Európa Kupa ezüstérmes. Tóth Edmonddal, a csapat vezetőedzőjével folytatjuk, akitől azt kérdeztem, hogy ilyen sikerekkel a hátuk mögött hogyan állnak hozzá a következő idényhez.
Abszolút pozitívan, én azt gondolom az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel, de mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarok a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
Hát nagyon nagy átalakulás nincsen, én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát mint tudjuk azért a sportban bármi megtörtént, tehát úgyhogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
Említetted, hogy ugye az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub. És azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon a lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
Amikor ilyen hosszú távú tervezésről van szó, akkor hogy lehet mérlegre pakolni az aktuális eredményességet, vagy mondjuk a mostani idényt, és hogy lehet ezt jól kezelni, hogy a hosszú táv érdekében megfelelően tudjon működni?
Természetesen az eredményesség az mindig nagyon fontos, az elsődleges, de azért nem lehet csak abba az irányba menni. Mondom, fontos az építkezés, fontos az, hogy fiatal játékosokat tudjunk beépíteni. Természetesen szükség van a idősebb, rutinosabb játékosokra is, de az, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik hosszabb távon, mondom, a klub kötelékében maradnak, meghatározó játékosok lesznek az évek alatt. Egyértelműen ez a cél, hogy nagy mozgást legyen, hanem egy stabil mag kialakuljon. Magyar mag.
Kész a keret erre az idényre?
Abszolút, igen. Igen, hál' Istennek időben sikerült lezárnunk, még volt egy híja, de az a Karai Miklós személyével bezárult. Szerintem teljes mértékben komplett a keret.
Mik az elvárások? Mert ugye most az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan lehet mérlegre rakni a rövid távú és hosszú távú elvárásokat, de azért tehát mindenképp az, hogy NB1-ben a harmadik helyet szereztétek meg tavaly, illetve ahogy arról már beszéltünk, az Eurókupában döntőig jutottatok, és az, hogy az Euróligában pedig az első kalapból sorsoltak titeket, az mind azt mutatja, hogy azért bizony sikereket kell elérni.
Hogyne, hát mint említettem, ez nagyon fontos. Mondom, hogy tavaly magasra tettük a mércét, de mindenképpen szeretnénk megugrani. A bajnokságban most már tényleg azt gondolom, hogy igen, a harmadik hely megtartása egyértelműen az a cél. Közelíteni az első két csapathoz minél jobban, mint mindig. A nemzetközi porondon egyértelmű, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportból, utána az egyenes kiesésben majd látjuk, hogy ott milyen csapat jön, minél továbbjutni, hogy minél több mérkőzés játszhassunk. A magyar kupa az a szintén azért van, a szerencse is kell eljutni a döntőig, de minden sorozatban szeretnénk kihozni a maximumot, de igazából ez a cél, hogy ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bajnokságban a bronzérem megszerzése.
Az elmúlt percekben Tóth Edmondot, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét lehetett hallani. Kedves hallgatók, ennyi volt a mai Sport délelőtt. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt régszerem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt már sok észomorú. jobbat nem találnék, mindegy, hogy meddig tarthat, nem számíts már, nem számíts már.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Belevi! Húha! Megvan! Mert Magyarja de még egy gólt is lő! Gól! Nem kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dániel olimpiai bajnok világcsúcsal!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ez az ember, tenkes kapitány.